Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megszavazta az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlés. Jelentős nap ez Magyarország és a rendszerváltás történetében. Lezárjuk azt a korszakot, amely során a bukott állampárt a saját működési szabályzatává tette az ország legfontosabb törvényét, az alaptörvényt. Így fogalmazott a miniszterelnök még a napi rend előtt. Magyar Péter hangsúlyozta, arról döntünk, hogy a magyar állam továbbra is a bukott Orbán rendszer embereit, kinevezéseit és előre beépített biztosítékait védje, vagy visszatér-e végre ahhoz a feladatához, amelyre létrejött, a magyar emberek szolgálatához. A döntés után a kormányfő sajtótájékoztatót kezdett. A Fidesz és a KDNP képviselői bojkottálták az ülést. A miniszterelnök tudomása szerint Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője, javasolta a megfogyatkozott számú Fidesz frakciónak, hogy tiltakozásul adják vissza az országgyűlési képviselői mandátumukat, de ezt leszavazták. Később ezt az értesülést Gulyás Gergely önmaga cáfolta. Aztán viszont ő váratlanul bejelentette, hogy távozik a Fidesz frakció vezetői posztjáról. Mindössze 2 hónapig töltötte be a pozíciót a jelenlegi ciklusban. A rendkívüli sajtótájékoztatón a Fidesz és a KDNP képviselői fekete öltönyben jelentek meg, utalva arra, hogy ez a magyar demokrácia gyásznapja, ahogy fogalmaztak. Rétvári Bence szintén beszélt a tájékoztatón, ő azonban nem mond le a KDNP frakciójának vezetéséről. Nem a jogállamot állítják helyre, hanem további intézkedésekkel folytatják annak lebontását, jelentette ki a Mi Hazánk frakció vezetője. Torockai László szerint a Tisza kormány a korrupciót sem szünteti meg. Sólyog Tamás azt írta, a hamis tartalmú tényközlés nyilvánvaló célja a közvélemény manipulálása, valamint nyomásgyakorlás a köztársasági elnök autonóm döntését illetően a módosítással szembeni alkotmánybírósági normakontroll kezdeményezés tárgyában. Az államfő nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy hamis manipulációval, fenyegetéssel vagy bármilyen eszközzel a köztársasági elnök hatáskörébe történő beavatkozási kísérlet a végrehajtó hatalom képviselői részéről kirívóan sérti az alkotmányos rendet, szó szerint így írták a Facebookon. Új részleget avattak fel a Mercedes kecskeméti gyárában, ezzel létrejön Európa legnagyobb és a világ második legnagyobb Mercedes üzeme. A miniszterelnök arról beszélt, az új üzemben gyártják majd a Mercedes C osztály elektromos változatát. Magyar Péter kiemelte, jelenleg több mint 100 000 autót gyártanak évente, 5 000 munkavállalót foglalkoztatnak, a cél pedig az, hogy évi 350 000 autó is legördülhessen a gyártósorokról, továbbá, hogy 9-10 000 munkavállalója legyen a társaságnak. Az Európai Bizottság az uniós állami támogatási szabályok alapján jóváhagyta a Magyarország által a Magyar Fejlesztési Bank számára nyújtott 2 milliárd eurós, mintegy 760 milliárd forintos tőke injekciót, tájékoztatott a brüsszeli testület. A közlemény szerint az intézkedés célja, hogy az MFB képes legyen finanszírozást biztosítani a piaci hiányosságokkal küzdő különböző ágazatokban. Ilyen például az infrastruktúra, a mezőgazdaság, a környezetvédelem, az oktatás, a turizmus, a sport, a város és vidékfejlesztés, valamint a regionális felzárkóztatás. Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil, a gépjárműadó már Quick Link-el is befizethető, közölt a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az új megoldás eredményeképpen az ügyfelek gyorsan és további költségek nélkül saját mobilbanki alkalmazásukban hagyhatják jóvá a fizetést. Szolgálatba álltak a MÁV első utastájékoztatási készenléti járművei, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebookon. Ezek célja, hogy zavar esetén minél előbb felkészült segítséget kapjanak az utasok, tette hozzá Vitézi Dávid. Megnövekedett zaj és hanghatás várható csütörtökig minden nap 18 óra és éjfél között, mert a Magyar Honvédség Vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. repülődandár kiképzési repüléseket hajt végre, olvasható a Dandár Facebook oldalán. Érintett Eger, Debrecen, Miskolc, Mezőköves, Tiszafüred is. Az Egyesült Államok felügyelet alá vonja a Hormuzi szorost, és saját maga fogja fenntartani annak biztonságát, jelentette ki az amerikai elnök a Fox News hírtelevíziónak. Donald Trump azt hangoztatta, az USA lesz a vízi útvonal őre, amiért ellentételezést kér majd. Szerinte az Egyesült Államok már eddig is nagy összeget áldozott a hajózási folyosó védelmére, és nem várható el, hogy ingyen tegye ezt. Végül az időjárásról. A folytatásban derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok előfordulhatnak majd, a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-15, napközben aztán 28-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az új ember július 12-i száma. A tartalomból. Nagyon bizakodók, reménnyel teliek vagyunk. Beszélgetés Szilágyi Melindával, az idén 90 éves Kalász elnökével. Befagyasztott hagyomány, a legújabb egyházszakadás teológiai háttere. Szabad lélekkel Isten rendjében. Országos roma zarándoklatot tartottak Mátraverebély Szentkúton. A jelen gyönyörködik a múlt felett. Megnyílt a megújult esztergomi keresztény múzeum. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
A tisztánlátó Ady Endre. Levél apámhoz. Hogy jó lett volna édesapám központi szolgabíróvá válaszódni Zilahon, kivirágoztatni a 7 szilvafát, s becsületet szerezni az elkoldusodott diósadi adiaknak, bizony talán jó lett volna. Sose nyeltél volna keserűen a nagyobbik fiadra gondolva, kit haza, a kis fehérházba, csak a megveszekedett idegei kergetnek olykor, s aki úgy érzi, az érmincenti nyugodalomban, hogy megölte az életét, bolondokat művel, mert künn a sokadalomban harcok, tépelődések, gondolatok és kínok között bomlasztja, veszti el magát. Úgy van, úgy van. Barátkozom az öreg akácfával, kinézek a rétre, belecsalom a mélységes csöndességet a szívembe, beleolvadok a csöndes, gondolattalan vegetálásba. Egy napig. Te tudod, édesapám, hogy csak egy napig. Aztán rést törik a nagy kerten, besüt a nap, bezúg a nagy lárma, bezsibong a lelkembe az élet, és én rohanok tőletek el-vissza. Úgy érzem, agyonnyom a csönd. Darabokra bomlik a testem. Elrohad a tüdőm. Ha nem szaladok zajba, ha nem csapok össze valakivel, ha harsogva nem kiabálok én is bele a nagyvilági lármába, és te meg az anyám ilyenkor újra elsirattok, és jaj, talán igazatok van. Ez az, amivel most is harcolok. A penna. Ki ez a költő? Ki ez a géniusz? Ki nevezi magát Góg és Magóg fiának? Ki akar szerelmes nászt az avaron? Ki sóhajt fel kétségbe esetten, a Tiszaparton mit keresek? Ady Endre az, akinek példaképe a mennyei nagyságos suhanc, azaz Petőfi, Vajda János, a Biblia, aki Nietzsche gondolataival igazolt a saját zsenigőgjét, aki rálátott a magyar ugar termékeny terméketlenségére, a perdita lelkek véresen őszinte szerelmére. Ő volt az, aki idejekorán sugallatot kapott korai haláláról, mégis szerelmes volt belé. Ady Endre volt, Balassi után, a második kiemelkedő vallásos költőnk, aki szenvedélyes hittel kereste az Istent, s őszintén bevallotta önmagának is, hogy nem tartja méltónak hozzá magát. Csak nagyszerű nevedet tudnám, sóhajtott fel egyszer, majd megtörtem bevallja. Békíts ki magaddal s magammal, hiszen te vagy a béke. Ady mindent másképp látott, mint kortársai, a hazát, a szerelmet, Istent, sorsát. Ő mert írni kendőzetlenül saját alkoholizmusáról, az Őskaján című versében, és merte Isten verését kérni a hazánkra, a Nekünk Mohács kell című fordított himnuszában. Ennek aztán súlyos támadások, s a nyomában járó elszigetelődés lett a következménye. Különben nem sóhajtott volna fel így. Sem utódja, sem boldog őse, sem rokona, sem ismerőse nem vagyok senkinek. Nem vagyok senkinek. Minden tudott a magyar történelemről és politikáról, a nemzet múltjáról és jövőjéről. Sejtései beigazolódtak a trianoni tragédia nyomán. Ő élte át, Pilinszky szerint idegen nyelvre lefordíthatatlan képekben, a világ széttöredezettségét, a csonkaság érzetét. A Kocsi út az éjszakában című festői költeményében ezt írja. Minden láng csak részekben lobban, minden szerelem darabokban. Ő az, aki költővé tette Pilinszkyt, aki imádta és szenvedélyes szavakkal illette Petőfit, ő az a magyar költőgéniusz, aki mellett soha senki nem ment el közömbösen. Ilyen volt az előző előadásaimban ismertetett François Villon is. Megjelenése azonnal ellenszenvet, riadalmat keltett kortársaiban, hiszen megérezték utánozhatatlanul eredeti szellemét, kifejezésmódját. Sajnos Mihály Rozália csókjától a világháborúig, az egyéni sorvasztó betegségtől a nemzeti tragédiáig ívelt pályafutása. Roncsolt idegein szűrte át a valóság elemeit, az élet ellentmondásait. Mindent a fonákjáról látott, a pénzt, a mámort, a halált, a szerelmet, a politikát, a magyarságot, önmagát. Tudta, hogy Csinszka csak lázáros szomorú nincseit láthatja, hiába állítja, jó voltam szerelemben, egy Isten sem gondolhatná szebben. Ady soha nem volt őszintétlen, soha nem hazudott. Hiába írja, lelkem egy nagy harangvirág, finom remegések az erőm, a zsenialitását is bátran vállalta a tök magjankók szorításában. A Hortobágy poétája szélmalomharcot vívott az értetlenek között. Az álombakók hazájában idegenül mozgott, és önsorsrontó életet élt. Ez persze kordivat is volt, méltán tekinthetjük e korszellem áldozatának is. Ady rendkívüli jelentőségű a magyar költészetben, ereje a látás és kifejezés módjában, kevert magyaros és időmértékes versritmusában, őszinteségében, és provokatív életfelfogásában rejlik. Arszpoétikája az éles látás, a pontos megfogalmazás, eredeti képekben láttatás, az igazság bátor, kérlelhetetlen kifejezése volt. Sósabbak itt a könnyek, s a fájdalmak is mások. Ezerszer messiások a magyar messiások. A támadások elől Párizsba menekült, amit ő nevezett embersűrűs gigászi vadonnak, aki a szájas Duna pandúr hadától futott az asszony ölébe. Léda emelte ki a nagyváradi újságíró élet zülléséből, ő, Diósiné Brüladél, francia nyersfordításai segítették művészi fejlődését. Ő adta meg a fiatal férfi szenvedély szükségletét. Most hallgassuk meg az Örök harc és Nász című versét. Én asszonyom, bejó, ha bántlak, mea kulpázok, megtörök, sírok, várlak, kívánlak. Én asszonyom, bejó, ha rossz vagy, szívemben százszor-százszor megöllek, űzlek, gyűlöllek. Én asszonyom, ugye, hogy így lesz? Örök lesz a mi nagy csatázásunk, s örök a nászunk. Lédával a bálban. Sikolt a zene, tornyosul, omlik, parfümös, boldog, forró ifjú pára. S a rózsakoszorús ifjak, leányok rettenve néznek egy fekete párra. Kik ezek? S mi bús csöndben belépünk. Halálarcunk sötét fátyollal óvjuk, s hervat régi rózsakoszorúinkat a vígteremben némán szerte szórjuk. Elhal a zene, s a vígteremben téli szél zúg, és elalusznak a lángok. Mi táncba kezdünk, és sírva, dideregve rebbennek szét a boldog mátkapárok. Mégis, bár egy halott leánygyermek született a kapcsolatukból, ez szerelem terméketlen maradt. Házasság nem lett belőle, de gyönyörű versek láttak napvilágot. Így a szerelmi búcsúzás legkegyetlenebbike is, az elbocsátó szép üzenet. Törjön százegyszer, százszor tört varázs. Hát elbocsátlak még egyszer, utolszor. Ha hitted, hogy még mindig tartalak, s hitted, hogy kell még elbocsáttatás. Százszor sújtottan dobom én felét feledésemnek gazdag úrpalástját. Vedd magadra, mert lesz még hidegebb is. Vedd magadra, mert sajnálom magunkat, egyenlőtlen harc nagy szégyeniért, alázásodért, nem tudom miért. Szóval már csak téged, téged sajnállak. Milyen régen és titkosan így volt már. Sorsot szépítni hányszor adatott ámító kegyből, szépek szépért forrott és küldött ékes Léda Zsoltár. Soha se kaptam el, sose vettem. Átadtam néked szépen álhitét csókoknak, kik mással csattantanak, s szerelmeket, kiket mással szerettem. És köszönök ma annyi ölelést, ám köszönök mégis annyi volt Lédát, amennyit férfi megköszönni tud, mikor egy unott, régi csókon lép át. És milyen régen nem kutattalak fövenyes múltban, zavaros jelenben, s már jövőt kicsiny s asszonyos rabútján, milyen régen elbúcsúztattalak. Milyen régen csupán azt keresem, hogy szép énemből valamid maradjon. Én csodás, verses rádfogásaimból. S biztasd magad árván, szerelmesen, hogy te is voltál nem csak az, aki nem bírt magának mindent vallani, s rágatott díszeiből egy nőre. Büszke mellemről, ki nagy, telhetetlen, akartam látni szép hullásodat, s nem elhagyott némber kis bosszúját, ki áll dühötten bosszúim mellesben. Nem kevés szegény magad csófolását, hisz rajtad van krőzusságom nyoma, s hozzám tartozni lehetett hited, kinek múlását nem szabad, hogy lássák, kinek én úgy adtam az ölelést, hogy neki is örömeteljék benne, ki előttem kis kérdőjel vala, s csak a jöttöm mellett beteljesedve. Lezörögsz-e, mint réghervat virág, rég pihenő imakönyvből kihulva, vagy futkározva rongyig cipeled vet nimbuszod, e zsarnok bús igát, s mely végre méltó nőiért rebeg magam imádó önmagam imáját. Kérem a sorsot, sorsot kérje meg, csillagsorsomban ne véljen fonódni, s mindegy, minnyel el ár a vagysalak. Általam vagy, mert meg én láttalak, s régen nem vagy, mert már régen nem látlak. Adi élete és látásmódja tele van ellentétekkel, végletekkel, paradoxonokkal. A Szivárvány halála című vers is ezt példázza. Soha olyan ékes szivárványt, abroncsként fogta az eget, soha olyan szent abroncsot, még olyan szélest, olyan ölelőt, de íme esteledett. Már unták is bámulni, nézni a parasztok, barmok, madarak, szégyenkeztek szemek és öklök, hogy ellágyultak ott a mezőn, egy rongy szivárvány alatt. Kacsingatott már csúfolódva a vén nap is temetkezőn. Tetszett neki, hogy egy szivárvány, egy színcsoda, ámulást terem, józan és trágyás mezőn. Csak a szivárvány várt még mindig, folyton szebb lett, ahogy bukott, sírón nézett le a mezőre, s aztán beitták szent színeit távozó felhőhúgok. A vén nap leesett mosolygón, föllélegzett egész világ. Nem valók az izzadt mezőkre eféle bolond és nagyszerű, szent égi komédiák. A fölföldobott kő is a végletek szembeállításával hat. Ugyanolyan erővel vágyakozik el, mint ahogy vissza. Ugyanakkor az utolsó sor utal a végső hovatartozásra. Fölföldobott kő, földedre hullva. Kicsi országom, újra meg újra hazajön a fiad. Messze tornyokat látogat sorba, szédül, elbusong, s lehull a porba, amelyből vétetett. Mindig elvágyik, s nem menekülhet, magyar vágyakkal, melyek elülnek, s fölhorgadnak megint. Tied vagyok én nagy haragomban, nagy hűtlenségemben, szerelmes gondban, szomorúan magyar. Fölföldobott kő, bús, akaratlan, kicsi országom, példás alakban, te orcádra ütök. És jaj, hiába minden, ha szándék, százszor földobnál én visszaszállnék, százszor is, végül is. Igazi utazás ihlette a következő műalkotást, amikor Adi Nagy Károlyról Érmincentre utazott egy rossz paraszt szekéren, az utolsó holdnegyed látványában. Ez az égi jel látomássá, sejtelmes előérzetté fogalmazódott remek művében. Kocsiút az éjszakában. Milyen csonka ma a hold? Az éj milyen sivatag. Néma. Milyen szomorú vagyok én ma. Milyen csonka ma a hold. Minden egész eltörött. Minden láng csak részekben lobban. Minden szerelem darabokban. Minden egész eltörött. Fut velem egy rossz szekér. Utána, mintha jajszó szállna. Félig mély csönd, és félig lárma. Fut velem egy rossz szekér. Most állítsuk szembe a mámor vágyát, a lehúzó ösztönök hatalmát, az isteni tisztaság utáni kétségbe esett vágyakozással, az Őskaján és a Sionhegy alatt című versekben. Ady Endre, az Őskaján. Bíbor palásban jött keletről a rímek ősi hajnalán. Jött boroskedvel, paripásan, zeneszerszámmal, dalosan, és mellém ült le Őskaján. Duhaj legény, fülemben ótáz, iszunk, iszunk, s én hallgatom. Piros hajnalok hosszú sorban suhannak el, és részegen kopognak be az ablakon. Szent kelet vesztett boldogsága ez a gyalázatos jelen, és a kicifrált ködjövendő táncol egy boros asztalon, s Őskaján birkózik velem. Én rozsaketben bóbiskálok, az Őskaján vállán bíbor, feszület, két gyertya, komorság, nagy torna ez, bús végtelen, s az asztalon ömlik a bor. Ó, Babilon ideje óta az Őskaján harcol velem, ott járhatott egy céda ősöm, s nekem azóta cimborám, apám, császárom, istenem. Korhely Apolló, gúnyos arcú, palástja, csusszan lova vár, de áll a bál és zúg a torna, bujdosik egyre, bujdosik véres asztalon a pohár. Nagyságos úr, kegyes pajtásom, bocsáss már, nehéz a fejem, sok volt immár a jóból, sok volt a bűn, az éj, a vágy, apám, sok volt a szerelem. Nyögve kínálom törött lantom, törött szívem, de ő kacag, robogva jár, kell, fut az élet énekes, véres és boros szent kocsmaablakunk alatt. Uram, kelj mással viadalra, nekem az öröm nem öröm. Fejfájás a mámors, a hírnév, cudar álmokban elkopott a büszke oroszlán köröm. Uram, az én rögöm magyar rög, meddő, kisajtolt. Mit akar a te nagy mámor biztatásod? Mit ér a bor és véráldomás? Mit ér az ember, ha magyar? Uram, én szegény kószaszolga, elhasznált nagy bolond vagyok. Miért igyak most már rogyásig? Pénzem nincs, hitem elinalt. Erőm elfogyott, meghalok. Uram, van egy anyám, szent asszony. Van egy lédám, áldott legyen. Van egy pár álombillanásom, egy-két hívem, s lelkem alatt egy nagy mocsár, a förtelem. Volna talán egy-két nótám is, egy-két buja új nagy dalom, de íme el akarok esni asztal alatt, mámor alatt, ezen az ős viadalon. Uram, bocsásd el bús szolgádat, nincs semmi már, csak a bizony, az ős bizony, a biztos romlás. Ne igéz, ne bánts, ne itass, uram, én többet nem iszom. Van csömöröm, nagy irtózásom, s egy beteg fonnyad derekam. Utolszor meghajlok előtted, földhöz vágom a poharam. Uram, én megadom magam. S már látom, mind kap paripára, vállamra üt nagyot nevet. S viszik tovább a táltosával pogány dalok, víg hajnalok, boszorkányos forró szelek. Száll keletről tovább nyugatra, új pogány tornákra szalad. S én feszülettel, tört pohárral, hűlt testtel, dermet vidoran, elnyúlok az asztal alatt. A Sionhegy alatt. Borzolt fehér isten szakállal tépetten fázva fújt szaladt az én uram, a rég feledett. Nyirkos vak őszi hajnalon, valahol a Sionhegy alatt. Egy nagy harang volt a kabátja, piros betűkkel foltozott. Bús és kopott volt az öreg úr, paskolta, verte a ködöt, Rórátér harangozott. Lámpás volt reszkető kezemben és rongyolt lelkemben a hit, s eszemben a régi ifjúság, éreztem az Isten szagot, s kerestem akkor valakit. Megvárt ott a Sionhegy alján, s lángoltak, égtek a kövek, harangozott és simogatott. Bekönnyezte az arcomat. Jó volt, kegyes volt az öreg. Ráncos vén kezét megcsókoltam, s jajgatva törtem az eszem, hogy hívnak téged, szép öreg úr, kihez mondottam sok imát. Jaj, 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 nem emlékezem. Halottan visszajöttem hozzád, én az életben kárhozott. Csak tudnék egy gyermeki imát. Ő nézett reám szomorún, s harangozott, harangozott. Csak nagyszerű nevedet tudnám. Ő várt, várt, és aztán fölszaladt. Minden lépése zsoltár ütem, halotti zsoltár. S én ülök sírván a Sionhegy alatt.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg Bálint Ágnes az Elvarázsolt Egér kisasszony című mesének 19. részét, melyet Kupás Gabi olvas fel.
13. fejezet. A túlsó part sokkal szebb. Surranó a folyóhoz baktatott, és vágyakozva nézte a távoli furfangos sziget hívogató zöld lombjait. Ott lakik a tolvaj boszorkány, ott van a tükröcske. Ha azt sikerül megkaparintanom, túls gazdag leszek. Igen ám, de hogy jutok át oda? Úszni nem tudok. Ha lenne itt valami csónak... Gonterhelten lépegetett a part hosszában. Egyszer csak nagy lapos kőhöz ért. A kövön két békalány napozott. Szép rózsaszínű fürdőruhájuk volt, alul körös körül fodrocskákkal. Amint surranót észrevették, sötét szemüveget tettek fel, és azon keresztül bámulták, abban a hitben, hogy így nem látja, mikor nézik. Kíváncsiságuk felbátorította surranót. Udvariasan köszöntötte őket, és megkérdezte, nincs-e csónakjuk.
Van egy bodzacsónakunk a kő alá rejtve, mondta a kövérebbik békalány. Miért kérded, jámbor zarándok? Szeretnék átjutni a túlsó partra. A túlsó partra, sóhajtott epekedve a kisebbik békalány. Ha tudnád, milyen régóta vágyódunk mi is a túlsó partra. Ott minden jobb, ott minden szebb. Sokkal több a szúnyog,
tette hozzá nénye, és nagyot cuppantott.
Melegebben süt a nap. Iszap helyett finom bársonyos homok van a parton. Ott nem kell tartanunk ellenségeinktől, a kacsáktól. Oda át milliószor jobb.
Surranó a fejét csóválta.
Hát, ha ott annyival jobb. Miért nem evesztetek át már régen? Félünk, ha elmegyünk innen, más békák elfoglalják a lapos követ, pedig ezen kitűnően lehet napozni. A toronyban, ahol laktam, mesélte surranó, a pókok között az volt a szokás, hogy aki kiszemelt magának egy zugot, oda bigyeztett egy hálócskát annak jeléül, hogy a zug foglalt. Hagyjátok ti is a holmitokat a kövön. Milyen okos vagy, idegen? Áradoztak a békalányok. Segíts hát előhúzni a csónakot a kő alól, oda rejtettük, mert a napon hamar szétszáradna. Néhány perc múlva a karcsú fehér csónak már a vízen ringatózott három utasával. A békalányok szívesen vették volna, ha surranó ragadja kézbe az evezőket. Surranó, aki restelte bevallani, hogy még soha nem ült csónakban, ravaszul így szólt. Akik sokat eveznek, azoknak gyönyörű a termetük. Brigitta, a kövérebbik békalány erre nyomban úgy határozott, hogy ő fog evezni. Surranó boldogan foglalt el helyét a kormányülésen. Alig távolodott el a csónak a parttól, egy nagy kecskebéka már is rátelepedett a laposkőre, feltette a sötét szemüveget, és hátára terítette a békalányok cicka farkfűből szőtt bolyhos törölközőjét. Azok nem vették észre ezt a felháborító cselekedetet, mert folyamatosan csak a sziget felé pislogtak. Surranó egy kis öbölbe kormányozta a csónakot, a békalányok izgatottan ugrottak ki, s azon nyomban hasra vágódtak a nyúlós iszabban. Belluska óbégatni kezdett. Itt sokkal mélyebb az iszap, mint a mi partunkon! Surranó ebből okulva hatalmas szökkenéssel ugrott partra, és szerencsésen szilárd talajra huppant. A békalányok nyakig sárosan egy mohos fa tönkre ültek, és várták a szúnyogokat. Bár már nem sütött a nap, és a szél sem fújt, vagyis olyan idő volt, amikor a szúnyogok csapatostul szoktak előrajzani a parti sűrűből, a békalányok hiába füleltek, nem hallották a számukra oly kellemes döngicsélést.
Nem értem, mondta Brigitta ingerülten. Nem jönnek a szúnyogok.
Szúnyogok helyett vasorú bábakacsái jöttek, amelyek még reggel átrándultak Furfangos szigetre csigát békát keresgélni, és most iparkodtak hazafelé. Mikor a békalányok meghallották a hápogást, az iszappal mit sem törődve csónakjukba rohantak, belevetették magukat, és ahogy erejükből telt, eveztek hazafelé. Surranóról teljesen megfeledkeztek. Hamarosan betakarta őket az alkony szürkesége. Surranó kuncogva nézett utánuk. Azután elindult a sziget belseje felé, hogy éjszakai szállást keressen. Vendégfogadóba nem mehetett, hiszen egy árvagarasa sem volt. Abban bízott, hogy majd csak befogadja valaki. Rövid keresgélés után a fák között mohos hátú pincét fedezett fel. A holdfényében kibetűzte a felirást az ajtón. Vakontok Vazul, csatornázási vállalkozó. Surranó félénk kopogtatására maga az éjfekete vakondok nyitott ajtót. Nagyon jó indulatúnak látszott. Ó, van itt hely, fiatal zarándok, mondta, és korhat falépcsőkön levezette surranót a dohos levegőjű pincehelyiségbe. A sötét sarkokban hatalmas hordók gömbölyödtek, hasukban kényelmesen vetett ágyakat rejtegetve. Hordóból volt itt minden. Nagy hordó volt az asztal, kis hordó a szék. Ebből a rosszul világított föld alatti helyiségből mindenféle folyosók ágaztak széllyel. A vakondok sajttal meg borral kínálta surranót, és arról kérdezgette, miért jött a szigetre. Surranónak eszébe sem jutott, hogy hazudjék. Azért jöttem át, hogy visszaszerezzem Fáni boszorkánytól a vasorú bába tükröcskéjét.
Hát te ismered a boszorkányt?
Csak úgy hírből, mondta a gyanútlan egér.
No és tudod legalább, merre van a Hercsula ház?
Surranó fejét rázta.
Nem vagyok ismerős a szigeten.
Azt sem tudom, hogyan fogjak hozzá a tükröcske visszaszerzéséhez.
Azt tanácsolnám, mondta Vazul hunyorogva, hogy az én pincémből áss egy föld alatti folyósót hercsuláék pincéjébe. Azon keresztül majd belopúzhatsz a házba, és észrevétlen elcsenheted a tükröt. Surranónak libabőrös lett a háta attól a gondolattól, hogy be kell lépnie egy macska házába. Erről azonban nem beszélt, csak annyit mondott udvariasan: aranyat érő tanács ez, vakondok úr. Hát akkor térjünk nyugovóra. Ott abban a nagy hordóban elalhatsz. A hordó belsejében Surranó kényelmes hálóhelyet talált. Hamarosan el is aludt, és azt álmodta, hogy a hordó elindul vele, gurul-gurul, az úton pedig jobbra-balra csillogó aranykincsek hevernek. Másnap hajnalban Vazul fényesre koptatott ásót és iránytűt nyomott a kezébe. Elvezette a pince déli falához, és így szólt: itt kezdj ásni! Egyenesen, mindig csak dél felé. Szorgalmas munkával egy hét alatt elérheted a hercsulaház pincéjét. Surranó lelkesen ásni kezdett. A földlapátolás nehéz munka, s a dologhoz nem szokott egértenyér, ezt hamar észrevette. Ám Surranó nem bánta, ha felhólyagosodik a tenyere, fáj a válla és sajog a dereka a sok hajladozástól. Csak ásott, ásott, a kincsre gondolva, amit vasorrubába ígért neki a tükröcskéért. Vazul mindig mögötte járt a lassan hosszabbodó alagútban, s ellenőrizte munkáját. Végre a hetedik nap reggelén így szólt a verítékező egérhez: este 6 órára eléred célodat, a hercsulaház pincéjét. Csak dolgozz szorgalmasan, én most elmegyek hazúrról. Surranó nem ismerte vakondok Vazul szokásait, ezért nem tulajdonított nagy jelentőséget annak, hogy Vazul napvilágnál a földszínére emelkedik. Bezzeg a sziget lakói nem győztek álmélkodni, mikor fényes nappal látták Vazult a hercsulaház felé ballagni. Hercsula macska örömmel fogadta a szokatlan látogatót.
Mi hír te, sötét vakondok? Olyan titokzatos arcot vágsz, mint aki összeesküvés cimatol.
Olyasféle, mormogott Vazul, és közelebb hajolt a kandursátor formájú fekete füléhez. El akarják lopni tőletek a jövőbe látó tükröt? Hercsula macska akkorát nyávogott, mintha farkát az ajtó közé csípték volna.
Kicsoda!
Valami kis termetű zarándok. Egy hete jött a szigetre, mikor elmesélte gonosz szándékát, azt tanácsoltam neki, ásson föld alatti alagutat a pincétbe, hogy azon keresztül belopózhassék hozzátok.
Igazán kedves tanács!
Vazul leintette. Igen ám, de azt mondtam neki, hogy a te házad a sziget déli csúcsára épült. Honnan tudná ő, hogy az északi végen laksz? Hercsula macska hátra dőlt a karosszékben, úgy nevetett.
Hú, és most a zarándok tőlem 700 nyúlugrásnyira a sziget déli csúcsán fog kiukadni.
Úgy ám, bólogatott Vazul, s ami a legkellemesebb, ásójával vödörszámra forgatja ki a földet, és gyönyörű kiliszta vizsgáló folyosókat meg vakontúrásokat épít nekem. Hercsula macska félbeszakította.
Neved rossz néven, de az arándok most jobban érdekel engem, mint a vakond túrásaid. Szeretném kitekerni a nyakát.
Gyere velem, hívta Vazul. Lemegyünk a pincémbe, s a frissen ásott folyosó végén megtaláljuk az arándokot. El nem menekülhet, mert mi ketten elálljuk az utat. Hercsula macska rögtön kiszólt a konyhába.
Fánikám, elmegyek kicsit Vazulhoz.
Fáni éppen a leves szűrte le, és nagyon méltatlankodott. Ó, most kell elmenned. Mi lesz az ebéddel?
Ó, edd meg helyettem,
válaszolt Hercsula macska jókedvűen.
Én ma zarándokot ebédelek.
Dél elmúlt, mire a pincéhez értek. Amint kinyitották az ajtót, Vazul fekete bársonyköpenye szélesen meglebbent.
Húzat van,
állapította meg Hercsula macska. Vazul a fejét rázta. Lehetetlen! Az egész pincébe csak ezen az egy ajtón át jut be a levegő. Izgatottan végig siettek a sötét föld alatti folyosón. Hercsula macska valósággal repült előre. Hirtelen megtorpant.
Vazul! Világosságot látok az alagút végén, mit jelentsen ez?
A vakondok savanyúan felelt.
Azt, hogy a zarándok kiásta magát.
Ma Bálint Ágnes az Elvarázsolt Egérkisasszony című mesének 19. részét hallottátok. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Lóci Tamás atyának, az Egri Eseki Papnevelő Intézet spirituálisának emelkedését az áteredő bűn fogalmáról.
Sok templomba járó katolikus is keveri az ősbűn és az áteredő bűn fogalmait, illetve nem tudja pontosan, mit is ért rajta egyházunk. A mai vasárnap Szent Leckéjében ennek bibliai alapját találjuk. Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levele így fogalmaz. A bűn egy ember által lépett a világba, és a bűn következményeként a halál. Így a halál minden ember osztály része lett, mert mindnyájan bűnbe estek. Jogos és természetes a felháborodás sokakban, hogy mi közön van nekem Ádám és Éva bűnéhez. Ugyanakkor az is rémlik sokaknak, hogy a keresztségben valamiféle bűn is eltörlődik. Mihez van tehát közöm, és mihez nincs? Mi az pontosan, amiért én is felelős vagyok? Mitől szabadít meg a keresztség, és mi marad meg mégis bennem utána is? Ezek azok a kérdések, amelyre egy katolikusnak illik tudni válaszolni. Az érzés jogos. Valóban nem vagyunk felelősek az ős bűnért. Azt Ádám és Éva követte el az Édenkertben. Mint korporatív személyek, viszont képviselték az egész emberiséget bűnök elkövetésekor. A Szentírás fenti idézete nem hagy kétséget afelől, hogy ez az eredetileg az első emberpárhoz kötődő bűn, így mindnyájunk bűne lett. Ezt a ránk származtatott bűnt azonban már nem az ős bűnnek, hanem áteredő bűnnek nevezzük. Ezzel együtt fogantatik minden ember, és ez az a bűn, amit számunkra a keresztség vize mos le. Innentől kezdve már csak is kizárólag azokért a bűnökért vagyunk felelősek életünk során, amit saját magunk követünk el. A szomszéd bűnéért tehát nem, meg a másik káromkodásának meghallásáért sem. Bocsánat, de azért írom le ezeket, mert újra és újra beleszaladnak a híveink abba, hogy olyan bűnöket gyónak meg, amiért nem felelősek, vagy mert nem ők követték el, vagy mert nem tudva és akarva történt részükről az a rossz, ami történt. Örvendetes, hogy a keresztvíz lemossa bennünk az áteredő bűnt, valami azonban sajnos továbbra is megmarad. És ez pedig a rosszra való hajlam. Sajnos attól nem szabadulunk meg a keresztségben, hogy ne fogjon rajtunk többet a kísértő. Ezért egy egész életen át rászorulunk a kegyelemre, és nekünk magunknak is edzeni kell magunkat, hogy a rosszat elhagyjuk, a jóban pedig egyre inkább kiteljesedjünk. Ehhez a legnagyobb ajándék életünkben a bűnbánat szentsége. Krisztus helyettesítő áldozata a kereszten megnyerte számunkra a bűnbocsánat lehetőségét. Azóta minden őszinte Szent Jónásban tisztán kezdhetjük újra életünket. Milyen jó az Isten, aki nem hagyott minket magunkra abban az elveszett helyzetben, amibe Ádám és Éva sodort minket. És milyen jó az Isten, aki saját személyes bűneink eltörlésének lehetőségét is megadta nekünk, úgy, hogy ő közben ebbe belehalt. Nagy volt az ára a mi tisztaságunknak. ezért olyan felfoghatatlan hálátlanság nem élni vele. Legyen gondunk gyermekeink, unokáink keresztelésére és bűnbánó életük későbbi kialakítására, amit leginkább saját rendszeres gyónó életünkkel tudunk felmutatni, hogy Krisztus keresztje ne váljék miattunk üressé. Érdekes jelenség a félelem. Félelmeinkkel tulajdonképpen azt áruljuk el, hogy mit is tartunk igazán fontosnak az életben. A félelem egy olyan határhelyzet, amelyben lelepleződik az ember. Akaratlanul is megmutatja, mit véd a legjobban. A legtöbben az életünket, testi épségünket, szeretteinket, vagyonunkat, személyes tárgyainkat féltjük, és ebből adódóan védjük a legjobban. Jézus a mai evangéliumban új szemléletre hív meg bennünket. Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem tudják megölni. Már hogy ne félnénk attól, aki az életünkre tör? Az önvédelem természetszerű számunkra, olyan jog, amit még a világtörvény is elismer. Igen ám, de mit is ér egy fizikailag épp, de lelketlen élet? Egyetlen ember sem boldog önmagában azért, mert egészséges, ha emellett nincs értelme a mindennapjainknak. Sokkal jobban meghatároz bennünket az, hogy kik és miért vagyunk, mint az, hogy jól vagyunk-e. Egész emberi sorsok tudnak tönkre menni abban, ha nincs valakinek célja, és arra való törekvése, legyen bármilyen épp testileg és kielégítve szükségleteiben. Jézus a hangsúlyra hívja fel a figyelmünket. A fontossági sorrendre. Arra, hogy amíg túlzottan védjük és előtérbe helyezzük testünket, jólétünket, egészségünket, pénzünket, igényeink azonnali kielégítését, elfeledkezünk lelki táplálásáról. Odakint talán egyre jobban leszünk, belül azonban egyre betegebbé válunk. Miközben görcsösen megteszünk mindent azért, hogy biztosítsuk fizikai létünket, kicsúszik kezünk közül saját személyiségünk az, akik igazán vagyunk. Így válik szomorú igazságá Jézus kijelentése életünkben. Aki meg akarja menteni életét, elveszíti. Ilyenkor persze a nem hívők mindjárt azzal jönnek, hogy mi keresztények életellenesek vagyunk, számunkra nem érték ez a világ. Jézus azonban így folytatja. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Nem csak a lélek tönkretételéről beszél, hanem az egész emberi élet megtámadásáról. Nem igaz tehát az, hogy nekünk keresztényeknek nem fontos ez az élet, csak a túlvilági. Nem igaz, hogy nekünk mindegy, mi történik ezen a földön. Ezek számunkra is lényeges kérdések. Hiszen pont az egyháznak vannak a legönzetlenebb humanitárius és karitatív szolgálatai. Csak mi tudjuk azt, hogy míg épp lélekkel teljes életet lehet élni, beteg vagy fogyatékos testben is, addig a bűnös, beteg lélek az egész ember tönkre teszi testi és lelki valóságában egyaránt. Isten azt szeretné, hogy életünk legyen és bőségben legyen. Ezért állítja figyelmünk fókuszába a lelkünk épségét, mert ha ez rendben van, minden rendben van. Amikor a gondviselésről elmélkedem, egy jó szülő vagy tanár képe jelenik meg előttem. Eszembe jut, hogy amikor én is napi szinten egy iskolában éltem az életem, mit is jelentett az, amikor a tanulókkal egy szalagavatóra, diákigazgató választásra vagy farsangra készültünk. Ott akkor a mi szerepünk a diákok irányában valahogy így volt megfogalmazható. Itt vagyok a háttérben, kisegítelek, ha kell, de neked kell megcsinálnod. Ez a biztonságos háttér tette lehetővé a fiatalok számára azt, hogy szabadságuk, azaz felelősségük csorbítatlan meghagyásával hogyan válik mégis nélkülözhetetlen erőforrásá az a nevelő életükben, aki együtt küzdi át velük a próbákat, és ott van elérhető távolságban a kulisszák mögött. Hasonló mindez egy anya tekintetéhez. Aki bármit is csináljon közben, párhuzamosan a szeme sarkából látja, érzi, érzékeli a harmadik, negyedik gyermekét is. A gondviselésben lévő felek egymásra vannak hangolva. Pont úgy, mint Isten az emberre, anya a gyermekére. A mai evangéliumot átimádkozva, újra és újra a gondviselés fogalma jutott eszembe. Jézus négyszer kezdi mondani valóját a félni igével, lelkére kötve apostolainak, hogy mitől nem kell félniük, és mitől féljenek. És elhangzik a híres mondat is, nektek pedig minden szál hajatok számon tartják. De mi is a gondviselés? Már az Ószövetségben eljutott a választott nép annak felismerésére, hogy Jahve nem csak megteremtette az eget és a földet, hanem irányít is mindent a világban. Esőt ad, táplálja a népét, ismeri az embert, már anyja méhe óta. Izrael fiai Isten gondviselését elsősorban a választott nép történelmében ismerték fel. Az Egyiptomból való szabadulás, a szövetségkötés, a honfoglalás mind Isten gondviselésének kézzelfogható jele. Ez a támogatás a nép egészének adott segítség felismerésétől egyre inkább Istennek az egyes ember iránt tanúsított segítsége felé tágult. Az isteni gondviselés mindent fel tud használni arra, hogy üdvösségünk felé tereljen minket. Így jutunk el Szent Pál híres kijelentéséhez, akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik. A gondviselés Isten tudatos tervszerű tevékenysége, amellyel a teremtett világot és benne az embert az általa meghatározott természet fölötti cél felé vezeti. Az ember szabadsága éppen azzal válik teljessé, hogy az illető beleáll ebbe az isteni tervbe. Többé már nem saját megromlott ösztönei irányítják, hanem Isten romlatlan jósága. Ugye könnyes szemmel emlékezel vissza arra, amikor édesanyád keze óvón rajtad nyugodott. Ugye mekkora erőt adott egy tanárod bátorító tekintete? Köszönöm, Uram, hogy gondviselésed kíséri mindennapjaimat. Add, hogy megengedjem neked, hogy elvezethess örök célomhoz.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Luci Tamás atya, az Egri Elsöki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanára az áteredő bűnfogalmáról elmélkedett. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották. További tartalmas időtöltést kíván a gondolatok felolvasója Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.